Indult. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Kamas Sarok című műsorunkat hallják. Tisztelt hallgatóink, köszöntik Önöket a műsorvezetők.
Rubovszkiné Bodó Mária vagyok.
És Lukovics Milán. Előző adásunkban a kamaszokhoz való viszonyulásunkkal foglalkoztunk. Szó volt arról, hogy egy családban a kamasz gyerek nem nevelhető könnyen, szüksége van más külső érett idősebb személyekre is, akire hallgat. Bábáknak is nevezhetjük őket, már amennyiben a kamaszkort egy új születéshez hasonlítjuk. Módszerekről is volt szó, amelyel a kamasz dühkitöréseit kezelhetjük. Az egyik fontos eszköz, amiről 2 héttel ezelőtt szó volt, az idő nyerése, a hallgasd meg módszere. Innen folytatjuk mai témánkkal, ami pedig az, hogy milyen jellegű irányításra van szüksége a serdülőnek.
Ez egy remek kérdés, már önmagában a kérdés is értékes, mert avval, hogy milyen jellegű irányításra van szüksége a serdülőnek, hát azt valljuk, hogy valamilyen irányításra van szüksége. Ahol a szülő bedobja a gyeplőt, ott a kamasz nem jár igazán jól, mert szüksége van valamilyen irányításra. Azt gondolhatjuk, hogy a rendelkezésre álló tér végül is folyamatosan tágul a gyermekünk körül. Nekem úgy eszembe jut az, ahogy a kórházból hazavittük azt a kisbabát, és először Mózes kosárban a hálószobánkban az ágyunk mellett lakott, aztán ahogy egy picit nagyobb acska lett, átkerült a kiságyba, jobban nézegethetett a kiságyból a járókába, ott már egész komolyan nagyobb teret tudott megfigyelni, és akkor végül, még emlékszem, a járókát is szétszedtük, hogy egy nagyobb teret a szobából le tudjunk keríteni, hogy ott mászkálhasson a gyermekünk. Úgyhogy a tágult a tér, és ezek a korlátok, mindig volt valami korlát, és azt hiszem, hogy a serdülőnek is erre van szüksége, hogy folyamatosan a korlátai táguljanak. Van, aki persze úgy reagál erre, hogy a gyeplő bedobása helyett egészen nagyon komolyan ragaszkodik a döntések meghozatalához, és nem igazán szereti még a kamaszodó gyermekének sem, az apró döntéseket se átengedni. Van egy aranyos történet, hogy anyuka utazik a villamoson kamaszodó lányával, és próbálja rábeszélni, amikor felszabadul 2 ülőhely, hogy üljön le a lánya is mellé. És hát akkor nagyon tiltakozik, mert az tök ciki leülni a villamoson az anyukámmal, úgyhogy nem ülök le, anya, de ülj le ide, kicsim, ülj le. Addig-addig megy a préselés az anyuka részéről, hogy végül a kamaszlány nagyon duzzogva leül mellé, és oda sziszegi neki, hogy jó, leültem, de tudd meg, hogy belül én még mindig állok. Szóval az a kérdés, hogy ugye mi a célunk, hová akarunk eljutni, és van-e valami történeted, Milán atya, arról, hogy milyen az, amikor ezek a rácsok a serdülő körül egészen felszámolódnak már kamaszkor kezdetén, vagy pedig amikor hát majdnem, hogy egy járókába szorítanak egy serdülőt.
A járóka szótól azért valószínűleg sok mai fiatal szülőt lever a víz, vagy nem gondolja azt, hogy a gyereknek nemet kell mondani. Tehát még visszatérve egy kicsit erre a témára, mielőtt a serdülőkorról beszélünk, tehát azért erre ilyen iskolák vannak, hogy a gyereket igenis azért nevelni kell, meg az a járóka, az nem egy ilyen ördögtől való eszköz, mert ott elmélyülten játszik jó esetben a gyerek valamivel, már hogyha egyáltalán ugye rávehető, csak hát ahhoz, hogy a gyerek ne tomboljon és ne vegye onnét ki a szülő, ahhoz azért valahol el kell kezdeni a gyereknek nemet mondani. Tehát van az az iskola, ami szerint hát 2 éves kor alatt semmiképpen nem mondunk a gyereknek nemet, és hát azért vannak olyan szülők, akik tulajdonképpen sosem mondanak nemet a gyereküknek.
A járókához egy rövid gondolat, hogy bennem nagyon erős az az élmény, amikor a 8 hónapos első gyermekünk egy ilyen járókába felkapaszkodott és felállt. És egy eszméletlen nagy élmény volt mindenkinek, hogy hát áll. Na azért én mindig erre gondolnék, amikor ott van az a járókarács, hogy az egy kapaszkodó is. Lehet, hogy korlátozó is, de kapaszkodó is. Szóval azoknak a liberális iskoláknak, akik azt vallják, hogy nem szabad betenni azt a gyermeket oda a járókába, hiszen ezzel korlátozzuk, és nem tudja olyan gyorsan megismerni a világot, mindenképpen akkor elveszik azt a kapaszkodót tőle, amiben aztán annak, aminek a segítségével fel tud állni, és hát akár két lábra állni.
Ez nagyon jó kép, nem mindegy, hogy a gyerek számára a rendelkezésre álló tér az kétdimenziós vagy háromdimenziós, tehát lehet, hogy a korlátok tényleg ahhoz segítik hozzá, hogy egy újabb dimenziót felfedezzen, de azért ezzel együtt konkrétan ismerek sok olyan fiatal szülőt, akár a diákjaimat is, akik nagyjából úgy gondolják, hogy a járóka azért az egy börtön a gyerek számára. Tehát vagy mikor kell elkezdeni nemet mondani a gyereknek, vagy most a járóka az nyilván egy tárgy, de hogy azért a nevelésében eljönne az a pillanat, amikor azt kell neki mondani, hogy hát kisfiam, kislányom, ezt nem.
Valószínűleg nagyon nagy különbségek vannak valóban ebben a hozzáállásban. Én az éjszakai szoptatásnál kezdeném azt a gondolatot, hogy ha éjszaka, természetesen nem egy 6-7-es pici csecsebőre gondolok, akinek lehet, hogy ténylegesen táplálék hiánya van, de ha az ember például ezt elkezdi, hogy éjszaka nagyon sokat kell a gyerekéhez, és ugye elkezdődik ez a menet, ebbe én nekem nagyon nagy rutinom volt, mert nekem a 4-ből 2 gyerekem non-stop szórakoztatott éjszaka évekig, és rengeteg kísérletem volt arra, hogy aludjanak, de azt hiszem, hogy az az a pont, amikor az első nemet ki kell mondani, amikor megpróbáljuk arra rászoktatni, hogy aludjon.
Tehát akkor a serdülőkorra visszakanyarodva, vagy tovább lépve, a serdülő gyerek előtt vannak-e vajon korlátok, vagy nincsenek? Nyilván van olyan is, amikor gyakorlatilag a szülő nem tart lépést a gyereknek a fejlődésével, és a gyerek is valamiképpen hagyja azt, hogy őt ilyen kisgyerekként kezeljék még 15-6-7 éves korában. Ha így nagyon visszagondolnék az én pedagógiai múltamra, akkor talán lehetne találni ilyen példát. Ezért még több olyan példát tudok mondani, ahol inkább az ellenkező igaz. Tehát ahol 15 éves kor tájékára a gyerek gyakorlatilag a teljes függetlenséget vívta ki, teljes egészében kicsúszott a szüleinek a kezéből. Tehát inkább én ezt éreztem sokszor korainak, hogy ahol már beleszólása sem volt a szülőnek, vagy pedig ugye hát azt az egyetlen lehetőséget látta maga előtt, hogy amit a gyerek akar, abban támogassa. De sokszor figyeltem ezt meg, amikor iskolaváltoztatásra kerül sor valahol, hogy tulajdonképpen a gyerek kimondja, mert akkor úgy érzi, hogy valami változik, hát ha jobb lesz, és a szülő pedig támogatja ezt az ötletet, de nem teszi föl azokat az alapvető kérdéseket, amelyeket azért föl kéne tenni. Tehát, hogy azért mi itt az igazi probléma, hol van annak a gyökere, várhatunk-e egy új iskolától lényeges változást. Tehát azért sok esetben a gyerekben magában van a problémának a gyökere, ami elvezethet az iskola változtatás ötletéig. Tehát magyarán szóval azt magával fogja vinni. Úgyhogy ilyen értelemben néhányszor születik elhamarkodott döntés. Én azt gondolnám, hogy jó lenne az, hogyha valami fokozatos önállóságra szoktatás lenne. Tehát vannak döntések, ahol igenis át lehet engedni a lehetőséget a serdülőkorú gyereknek. Tehát mondjuk például, hogy bizonyos ruhadarabok közül válasszon, hogy mit szeretne megvenni, vagy mire van neki szüksége. Aztán esetleg az, hogy néhány konkrét lehetőség közül válasszon, vagy ő is szóljon bele, hát mondjuk nyilván egy családi program megtervezése okán legyen az, amiben ő szívesen részt vesz. Biztos a szülőknek is van ötlete, de hát akár ezt át is engedhetik. De mondjuk például egy iskola változtatás esetén azért valószínűleg meg lehetne tartani a szülőnek az egyetértési jogát. Tehát, hogy valami közös döntés szülessen. Tehát, és akkor fokozatosan persze szépen hozzá lehet ahhoz segíteni a gyereket, hogy hát önálló és felelősségteljes döntéseket hozzon.
Akkor jól értem, hogy egy kicsit a járókarács hiányok, vagy hiányának tartod ezt, amikor teljesen átveszi a gyerek a saját iskola választása fölötti döntést?
Hát így is mondhatjuk. Ugye sok esetben figyeltem meg azt, hogy amikor a gyerek így elkezd kicsúszni a szülőnek a kezéből nagyon korán, mert a szülő számára ugye rengeteg ok lehet. Elfoglalt, fáradt, másik gyerek beteg, vagy probléma van vele, és akkor nincs ereje még egy frontot megnyitni. És akkor ezek után a gyerek esetleg olyan dolgokba megy bele, ami igazából a szülő számára sokkoló lenne. Tehát egyszerűbb az, hogyha a homokba dugja a fejét, és akkor inkább nem vesz róla tudomást. Az egy bizonyos fokig könnyebb, mint szembesülni azzal, hogy hát a gyerek az esetleg a szülő számára vállalhatatlan módon viselkedik, vagy vállalhatatlan döntéseket hoz.
Sokféleképpen közelíthetjük meg ezt a kérdést, hogy a serdülőnek milyen módon van korlátozásra, irányításra szüksége. Ugye egyik ez a járóka hasonlat, hogy a járókarácsát ne vegyük el előle, hogy fel tudja benne kapaszkodni. Gyökösi Endrének van egy érdekes hasonlata, hogy a serdülő gyerek olyan, mint egy forrongó must. Nem nagyon szép látvány, de lehet belőle később jó bor. Hát ha ezt vesszük, hogy mi is kell a jó musthoz, ehhez mit tudnál mondani?
Talán azt, hogy nevelő részéről négyféle nevelői típus figyelhető meg. Ugye két koordinátatengelyt képzeljünk el, amin egymástól függetlenül lehet mozogni két-két irányban. Tehát ugye az egyik az az, hogy egy nevelőnek, ez lehet szülő vagy tanár, neki a hozzáállása az tehát meleg vagy hideg, együttérző, szerető vagy elutasító, tartózkodó, távolságtartó. Nyilván ismertünk ilyen tanárokat, például akik hát nem nagyon azonosultak azért érzelmileg a gyerekkel. Tehát van egy ilyen nevelői hozzáállás, és akkor erre merőleges mozgásirány, az pedig a megengedő vagy követelő. És akkor ebből a kétszer-két végletből ugye összesen négyféle típus kerekedik ki. Hát az, aki ugye melegszívű, együttérző, vagy a gyerekkel érzelmileg azonosul, és ugyanakkor viszont kicsit ki is engedi a gyeplőt a kezéből, hát az a érzelmileg támogató, de ugyanakkor meg megengedő nevelői attitűd. Ugyanebből az érzelmi hozzáállásból ugye lehetséges az, hogy valaki követelő. Tehát azonosul érzelmileg a gyerekkel, melegszívűen szereti, de ugyanakkor azért mégiscsak követel tőle ezt-azt. És aztán hát az, aki így érzelmileg visszahúzódik a serdülőkorú gyerektől, abból is lehet valaki követelő, vagy bedobhatja a gyeplőt. Mondok példát. Tehát mondjuk családi kör, és akkor a szülő különböző hozzáállásait mintázzuk meg azzal, hogy szobarend, vagy rend valamiképpen a családban. Most nyilván egy melegszívű, megengedő szülő az elmondja a gyereknek, hogy rakjál rendet, kisfiam, a szobádban, mert disznól van, de egyébként, hogyha meg disznól van, akkor ő rendet rak helyette. Már a gyerek 17-18 éves, lehet, hogy már éppen azért balhézik mondjuk az anyjával, hogy ne nyúlj a cuccaimhoz, mert utána nem találok semmit. A másik az, hogy melegszívű, de követelő, tehát ő pedig azt mondja, hogy kisfiam, itt nagyobb rendnek kell lenni ebben a szobában, akkor segítek, rakjunk rendet együtt, de itt mindenképpen rend lesz. Hát elutasító, érzelmileg elutasító hozzáállásban a megengedő az olyan, hogy elmondja a gyereknek, hogy rakjál rendet, mert amiben te élsz, egy disznól, de utána egyébként nem foglalkozik vele, hogy mi történik, és hát az, amelyik elutasító érzelmileg, de ugyanakkor követelő, az pedig hát azt mondja, hogy ha eddig és eddig nem lesz rend, akkor ez is ez a büntetés. Tehát, hogy körülbelül ezek a... Na, azt szokták mondani az okos pedagógusok, hogy ugye annak a serdülőnek van szerencséje, ahol a nevelői, tehát szülei, tanárai, azok hát érzelmek támogatóak és követelőek, tehát követelő, melegszívű hozzáállás.
Hát akkor most már egy újabb ilyen példázatunk van erre, hogy hogyan is lehet a serdülőt valamilyen korlátokkal, irányító eszközökkel körülvenni, tehát lehet ugye ez a járó karácshoz hasonlítani az ő helyzetét, lehet ehhez, hogy egy jó, ugyan együttérző, melegszívű nevelő, viszont aki követel, hát abban a követel szóban benne van az, hogy valamilyen támaszt, valamilyen
célt, irányítást.
Megkövetel valamit, támaszt valamilyen
elvárást.
És akkor végül ugye visszakanyarodva a Gyökösi Endrének a példázatához, hogy a serdülő olyan, mint a forrongó must. Hát ő pedig azt mondja, hogy ezt a mustot egy erős pántú hordóba kell tennünk, viszont nem szabad lefedni. Hát ez elmondja azt szerintem, hogy az az erős pánt, az az a bizonyos korlát, az a bizonyos járókarács, az a bizonyos megkövetelt kérés, viszont nem fedjük le a hordót, mert akkor nem fog tudni tágulni a karám tovább, hanem valahol megrekesztjük azt a fejlődő fiatalt. Most pedig egy rövid zenét szeretnénk hallgatóinknak bejátszani. Itt avval biztat minket Rúzsa Magdi, hogy mindig van remény, és viszont arra ösztökéli reményünk a hallgatókat is, hogy gondolják újra a serdülőikhez való irányultságot. Most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld.
Az elméleti körüljárás után kicsit a gyakorlat irányába mozduljunk el, méghozzá azt, hogy milyen módszerek alkalmasak arra, hogy a serdülőinket irányítsuk, vagy önállósághoz segítsük. Én azt gondolom, hogy szülőként sem tökéletes, vagy nevelőként sem tökéletes senki. Tehát még azok a szülők is, akiket én igazán lelkiismeretesnek gondoltam, vagy úgy láttam, hogy egyetértésben nevelik a gyermekeiket, azok sem egyformán ügyesen oldották meg a legtöbb esetben a nevelés minden részletét. Tehát volt olyan, aki a tanuláson izgatta magát túlzottan, van, aki nehezen szabott határokat, mondjuk pénzben kicsit elengedte a gyereket, aztán nagyon sok esetben ott történik a hiba, amikor a gyereket önállósághoz kellene segíteni. Tehát milyen gyakorlati megoldás létezik arra, hogy a szülő itten helyesen járjon el?
Hát egy jó módszer a kicsit kevesebbet. Egy aranyos történet fűződik Tilman atya nevéhez, akit felhívott egy édesanya, kétségbeesve, hogy tanácsot kérjen tőle kamaszodó gyermekével kapcsolatban. Ez a kamaszodó lány nem az senkinek. A flegmán állta nevelőihez, a nagyszüleihez, széthagyta a holmiát, és ez hosszan magyarázta ez az anyuka Tilman atyának, hogy rettentő nagy a baj, minden részletével, hogy egyszerűen néha eltűnik otthonról kétes hírű barátokkal. Olyan is volt már, hogy többször dohányszagot érzett a ruháján, és a kétségbeesve megkérdezte, hogy mit tegyek. Mire egyetlen szó volt a felelet, kevesebbet. Ennek nyilván az a magja ennek a gondolatnak, hogy ahogy nő a gyermekünk, próbáljuk minél több döntést rájuk bízni, de mindemellett az is egy nagyon fontos, már itt egy picit érintettük, hogy nem csináljuk meg a gyerek helyett, ami az ő feladata. Nem viszem utána például az igazolást, vagy az otthon felejtett uzsonnát, vagy a tornazsákot. Nagyon gyakori az, hogy az ember szeretné megoldani a gyereke helyett, nem akarja, hogy leégjen a gyerek, a család. Szinte úgy érzem, hogy az én arcom pirul, hogy a gyermekem majd egy torna holmi nélkül fog ott a sorakozónál a sor végén állni, tehát én meg akarom oldani helyette. De és ez világos, hogy ez mint irány rossz. Hiszen az a jó, hogyha ő éli át a arcpirulást, és nem én pirulok helyette, az a jó, hogyha átéri, hogy nem volt uzsonnám, viszont legközelebb egy picit odafigyelek, hogy magammal vigyem az uzsonnámat, amit megkentek nekem. Egykori nyolcadikos osztályomban elég kopár volt az osztálynak a fala, és egy szülő, aki rendkívül ügyesen festett, gyönyörű faleveleket festett őszre az osztálynak. Behozta, és hát nagyon kedvesen kínálta, hogy hát akkor ezt tegyük föl, hogy tényleg szép legyen a terem. És hát ezt nem tudta az osztály nyolcadikos korában lenyelni, ezt a gyönyörű falevél dekorációt. Tehát fel voltak háborodva, hogy egy szülő miért hoz bármit az ő környezetükbe, és hát ugye végén nyilván az lett belőle, hogy mi magunk készítettünk rendkívül primitív dekorációt, hogyha összevettem azokkal a gyönyörű festett falevelekkel, végül is befestették a kezüket különböző színűre, és akkor azzal nyomdáztak papírra ilyen kézmintákat, és hát gyakorlatilag ez az óvodás szintű dekoráció lett a tanteremben, de pusztán ez számomra azt szimbolizálja, hogy nem kell a szülőnek jelen lenni ilyen helyzetben is.
Sokszor hallottam ugye azt a szülői mondatot fogadóórán, hogy egyest kaptunk. Pedig hát én a gyereket tanítottam, nem a szülőt, tehát sokszor éreztem azt hibásnak, amikor tulajdonképpen a szülő egy az egyben azonosult mindazzal az érzelemmel, amivel a gyerek átélte az iskolai történéseket, és nem tudott ettől egy kis távolságot venni, hogy persze értse meg a gyereket, aki a tanárát szidja, vagy valami fajta igazságtalanságot él át, de hát ugyanakkor meg mutasson is neki ebből valami fajta kiutat, vagy próbálja meg megmutatni neki a tanárnak a szempontját, és akkor, amikor a szülő tényleg minden kontroll, meg minden kritika nélkül azonosult a gyerek véleményével, nézőpontjával, akkor hát én azt érzem, hogy nem eléggé okosan támogatta ezt a gyereket. A gyerek nagyon sokszor rendkívül gyorsan változtatja azt, hogy mit hogyan él át, mert annyira kavarok, forrong benne minden, hogy ugye egy adott pillanatban megtörténik valami, és a későbbi elbeszélések már nem is hasonlítottak az eredeti történetre, nem azért, mert a gyerek hazudni akart, hanem az, amikor ez átszűrődik az osztálytársaival való szünetbeli vagy hazaúton való beszélgetéseken, és akkor utána még otthon azzal is szembesül, hogy vajon ehhez mit fognak szólni az ő szülei, tehát ezek mind olyan mértékig módosítják az ő elbeszélését, meg átélését, ami alkalomattán az eredeti történettel, vagy a tanár eredeti szándékával, hát köszönő viszonyban sincsen. Tehát, hogy valamiképpen nem a szülő kapott egyest, tehát ne vegyünk mindent egy az egyben magunkra.
Előfordul, sőt, szinte ez általános, hogy sokkal könnyebb és sokkal kevesebb energiával jár az, hogyha én magam gyorsan elvégzem azt a feladatot, amit tulajdonképpen a gyermekemnek kellene. Egyszer egy nagyon kedves családnál jártam látogatóban, az anyukával ittunk egy kávét, és még beszélgettünk, megérkezett az egyik kamaszkorú fiatal fiú, akit valahogy úgy bosszantott, amiért a jellemző ismerjük ezt a helyzetet, hogy próbálunk beszélgetni, és közben a gyerekek ezt nem nagyon értékelik. Bosszantotta, hogy mi beszélgettünk, és hát a kis testvérnek az ajtó mellé letett homokozó formáit kezdte hajgálni a falra, amiből nyilván az lett, hogy hát rettentő nagy szemét zaj, felfordulás. És úgy bennem felmerült, hogy ezt a disznó, az a 12 éves fiúcska valószínűleg így a viselkedése után, ennek a minősítése után hát össze is söpörhetné a szemetet, vagy eltehetné, ami ott adódott, de én ebben a családban azt tapasztaltam, hogy hát az anyuka nyilván kellemetlenül is érezte magát az egész helyzetben, de a gyerek tulajdonképpen nem csinált semmit, hanem elvonulása után az édesanyja takarította a disznóolat. Hát azt hiszem, hogy ez is egy olyan helyzet, amikor oda kell állnunk, és hát több energia lesz felvállalni ezt a helyzetet, hogy ő takarítsa össze, és hogy valahogy nekünk több időnkbe fog kerülni, amikor mi megpróbáljuk ezt a irányítást ilyen módon kiadni a kezünkből, de közben még irányítani is. Sokszor van az, hogy ezt mi valahogy átéljük, lenyeljük, és utána azon szomorkodunk, hogy hát kamaszolik a gyerek. Nagyokat sóhajtozunk, és a viselkedésén bosszankodunk, de gyakorlatilag a mi szerepünk az nem ez, hanem az, hogy próbáljunk meg valahogy részt venni ebben.
Tisztelt hallgatóink, sajnos mai műsoridőnk is ilyen rövidre szabott, lejárt az időnk. Köszönjük szépen a figyelmüket. Arról volt szó, hogy egy serdülőkorú gyereknek milyen irányításra, illetve milyen korlátokra és milyen önállóságra van szüksége. Erről próbáltunk együtt gondolkodni. Műsorunkat folytatjuk, köszönjük a figyelmünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.
Világméretű szentségimádást tartottak november 20.